A társadalomban a kommunikáció, és ehhez eddig először főleg azt hiszem, hogy a jelekkel mit csinálunk, és azért a jeleket hogy használjuk ahhoz, hogy kommunikálni tudjunk. Ugye próbáltuk definiálni tegnap a kommunikációt, és ott láttunk már mennyiségeket. Beszéltünk arról, hogy a jeleknek milyen típusai vannak, és hogy a jel az mindig egy kapcsolat, és a jeleket általában rendszerben használjuk, és hogy ennek milyen következményei vannak. Ugye beszéltem egy kommunikációs modellről a Jakobson alapján, ami egy személyközi kommunikációs modell volt, és ugye mindjárt kritikával is illettük, hogy ez a tömegkommunikációra miért nem alkalmazható, és ezért kiterjesztettük, hogy arra is alkalmazható legyen. Érdemes még megemlíteni, hogy ennek a modellnek viszont az az előnye, hogy alkalmas arra, hogy ezt tegnap nem említettem, de mondjuk még nagyon a tegnapi témakörhöz tartozik, hogy mind a personális, mind pedig a transzakcionális kommunikációs viszonyokat modellálja. Mi értünk ez alatt? Ugye transzakcionális, utána kezdem a personálissal, transzakcionális. Tehát personálisak azok a kommunikációs viszonyok, ahol a beszélők között személyes kapcsolat van. Tehát nem egy, a személyközi, amiről tegnap beszéltem, az ugye nem ugyanez. A személyközi az, amikor olyan kommunikáció van a különböző kommunikációs partnerek között, ami nincs közvetítve, tehát nem kell eszközöket használni. A személyközi kommunikáció az, amikor az egyik személy a másikkal egy adott térben és helyen beszél. Az, amit most personálisnak nevezünk, az az, amikor azokat a szerepeink toljuk előtérbe, amelyek tehát meghatározták a köztünk levő viszonyt, amely szeretek személyesek, tehát ahol mi a személyünkkel, a személyünk egyediségével veszünk részt a kapcsolatban, magánkapcsolatok, baráti kapcsolatok, családi kapcsolatok tartoznak ide. Transzakcionálisak ezzel szemben azok a viszonyok, azok a kommunikációs viszonyok és helyzetek, ahol valamilyen intézményi képviselőként, tehát nem a személyünk a lényeges, hanem azok a pozíciók, felhatalmazások, jogosítványok, amelyeket az adott helyzetben érvényesítünk. Tehát lehet, hogy két ugyanaz az ember beszélget, amikor a két ember közül mondjuk, hogy mindkettő egy osztályban ül a gyerekének a szülői értekezletén, tehát mind a kettő apuka vagy anyuka, ugye akkor ez egy másik viszony, mint hogyha ugyanez a két ember mondjuk a lakásügyi osztályon találkozik az önkormányzatban, és az egyik egy kérvényező, a másik pedig a döntéshozó, vagy a polgármester, vagy a lakásügyi előadó. Ugye az első esetben personális viszonyban köztük, a második esetben transzakcionális. És vissza fogunk mindjárt térni ezekre a szerepekre. A Jakobson modellnek, illetve főleg ennek a kiterjesztett modellnek az az egyik előnye, hogy mind a két típusú viszonyt képes modellálni, tehát mind a kettő típusban zajló kommunikációt ennek a segítségével vizsgálhatjuk. Ugye beszéltem tehát erről a Jakobson modellről, és akkor utána elkezdtünk arról beszélni, hogy hogyan építjük fel a jelentéseket, tehát hogyha elfogadjuk azt, hogy másképp csinálunk, mint a kommunikációs aktusainkban különböző jeleket alkalmazunk, és ezek a jelek valamilyen módon előre definiálva vannak, de azért azok nem olyan fontosak azok a definíciók, mint mondjuk egy, nem tudom én, egy kémiai képlet. Ezért ugye lehetőségünk van különböző interpretációkra, és azt próbáltuk meg vizsgálni, hogy egyáltalán hogyan adunk jelentést ezeknek a jeleknek, tehát körülbelül itt tartottunk tegnap, és ugye mondtam azt, hogy nagyon különböző módszerekkel próbáltak jelentés elméleteket megalkotni különböző kutatók, és azt is mondtam, hogy tegnap megmutattam ugye persze távolról egy-két elképzelést, olyat is, ami a szavak jelentését próbálta leírni többé vagy kevésbé formális módszerekkel, olyat is, ami a mondatok jelentésével foglalkozott inkább, de ugyanakkor rájött arra, hogy a mondatok jelentése az nem egyszerűen a szavak jelentésének az összege, ugye ilyen példa volt tegnap az, hogy János látta Annát, és ő is látta őt, vagy János látta Annát, és Péter is látta őt, ugye az őt nem jelenti idézőjelben, tehát ugye ezért tettő különbséget a jel tárgya, mint a valóság egy objektuma, illetve a jel jelentése még azon fogalom két más elfont jelentés között, amelyet a jelhez szintén kapcsolódik, és ugye ezen a ponton álltunk meg, vagy ezen a ponton fejeződött be az, amiről beszéltem, ugye így jött ide a Frege-féle elképzelés arról, hogy kétféle különböző típusú jelentéssel gondolunk, abban, ami közül ő az egyiket jelentésnek nevezte, a másikat a referenciának. Ugye a jelentés szót meghagyjuk annak a fogalomnak a jelölésére, amit ebben az elbont ideaként, fogalomként, képmásként kapcsolunk az egyes jelekhez, és a referenciát, a referencia terminus tartottuk fel arra a kapcsolatra, amivel a jel a valóság adott tárgyát jelöli. És ugye így hoztam ilyen példákat, hogy előfordulhat az, hogy két jelnek azonos a jelentése, de különböző a referenciája, ugye erre volt például az én, ha én mondom, hogy én, vagy ő mondja, hogy én, a jelentés ugyanaz, de a referencia más, mert egyszer engem jelöl, egyszer meg őt jelöli. És volt az ellenpéldánk, amikor azt mondtuk, hogy két jelnek lehet azonos a referenciája, de különböző a jelentése, és akkor ugye ilyen példát hoztam, hogy a, mit tudom, én mondok egy másikat, hogy nem tudom én. Nem, erre volt példa, hanem ugye a beszargásteres példát hoztam, de hát mondhatjuk azt, hogy a Lambert költő, aki Seges lányára, Világosnál meghalt, és mondhatjuk azt, hogy a Tarka magyar szerzője, és ugye akkor látjuk, hogy más a jelentés, de a referencia ugyanaz, hogy mind a kettőnél Szexuálisátorra gondoltam. És akkor itt jön ugye megint az, amiről tegnap beszéltem, és amit megint szeretnék hangsúlyozni, hogy ilyen esetekben, tehát ahhoz, hogy felismerjen, hogy két jelnek ugyanaz a referenciája, szükségem lehet jelen kívüli tudásra. Tehát tudnom kell, hogy a Tatra magyar az micsoda, egy nemzeti dal, ugye a Tánemzőségiát, tudnom kell, hogy ki az, aki Segesvárosban elesett, tudnom kell, hogy ki a határozott leírások elméletének a szerzője, és így tovább. Tehát, hogy szükségem van azokra a háttértudásokra, a referenciák fontos megértéséhez, amelyekkel vagy rendelkezem, vagy nem. És akkor így felmerül egy olyan kérdés, amihez majd szeretném eljutnánk, ugye hamarosan, amikor az a probléma, ami majd ugye akár még a kultúra szociológiához vezet el, hogy vajon milyen interpretációs sémáink vannak, mit teszi lehetővé az, hogy azoknak a korábbi ismereteknek, háttértudásoknak a fényében értékeljünk, adjunk jelentést a kommunikációs aktusoknak, amelyekkel rendelkezünk, és amely ugye azt fogja okozni, hogy miután mindannyian más és más háttértudással, tapasztalatokkal rendelkezünk, ezért egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazoknak a kommunikációs aktusoknak, amelyek különböző emberek ugye hallanak, olvasnak, látnak, stb., hogy azoknak ugyanolyan jelentéseket adnak. És ez elvezet, hogy miért írtam fel ide Umberto Eco nevét, mert ugye ez elvezet egy egész nyilvánosság vagy befogadás elmélethez, inkább ez a jó szó, hogy befogadás elmélethez, ami Umberto Eco nevéhez fűződik, én erről nem fogok most nagyon különösen beszélni, mert ahogy beszélni, annak fog. Ugye Eco abban foglalkozik a nyitott műcímű művében, hogy minden egyes kulturális alkotás egyben egy kommunikációs aktus, ugye a Homérosz verseitől kezdve Shakespeare drámái, vagy akármi más is egy-egy kommunikációs aktus. És az, hogy mondjuk ma számunkra Shakespeare vagy Homérosz érdekes, holott ugye egy olyan történeti korban született, és egy olyan témákról szól, amikhez nekünk semmi közünk, És ugye ennek ellenére elképzelhető, hogy egyrészt minket ez érdekel, másrészt, hogy különböző, például színházi feldolgozásai vannak egy-egy ilyen műnek, olyanok, amelyek a mához szólnak, amelyek nekünk akarnak valamit mondani, ez éppen annak következtében fordulhat elő, hogy ezeknek a különböző műveknek, ugye amikor a beszélő most ugye nagyon, hogy mondjam, profán módon beszélek a műalkotásokról, de ugye aki létrehoz egy beteg műalkotást, az egy beszélő, egy aktor. Még akkor is, hogyha ő egy művész. Ugye, amikor létrehozza a saját kommunikációs alkotását, akkor tulajdonképpen kiadja a kezéből, és csak remélheti azt, hogy a befogadó az majd úgy fogja ezeket értelmezni, ahogy ő szerette volna, de hát ugye a befogadó különböző kompetenciákkal, különböző tapasztalatokkal rendelkeznek, és ilyen módon más és más olvasatai lehetnek, ugye főleg egy komplex kommunikációs aktusnak, amilyen mondjuk egy regény, vagy egy irodalmi mű, vagy valami más. Tehát ugye nagyon fontos az, hogy tudományos eszközökkel meg tudjuk egyáltalán magyarázni, hogy hogy lehetséges az, hogy különböző olvasatai lehetnek ugyanannak a kommunikációs aktusnak. És ugye ez egy kapcsolatban lesz ahol, amiről a múltkor beszéltem, hogy tegnap beszéltem, ugye a nyelvi kontextusnak, a nyelvi és a tárgyi kontextusnak a tulajdonképpen végtelen voltával. Umberto Eco, aki ugye egy bolognai szemiotika professzor, és ugye úgy is jön ide, mint egy fontos szemiotikus szerző, maga egyébként egy játékot is játszott ebben, különösen, tehát azután, hogy megírta a Nyitott mű című, meg más műveit is, amelyek ugye abban foglalkoznak, hogy egy műalkotásnak milyen üzenetei lehetnek, hogy ez hogy működik, hogy ez hogy használja fel a befogadó, ezek után ő maga is elkezdett olyan műveket gyártani, aminek pontosan az a, hogy mondjam, az érdekessége, azon kívül, hogy ugye befogadható irodalmi alkotások, hogy pontosan ebben az elméletet próbálja vele igazolni a saját elméletét, ugye az első szépirodalmi műve a Rózsa neve, gondolom, hogy sokan ismerik, ne a filmre gondoljanak, hanem a regényre, amelyet Umberto Eco szépíróként úgy írt meg, hogy közben nem felejtett el a saját szemiotika professzori elméletét, és írt egy olyan művet, ami ugye nagyon különböző szinteken értelmezhető, most persze ellentmond saját magának akkor, amikor azt mondja, hogy ugye minden egyes mű különböző szinteken és különböző módokon befogadható, de ő írt egy olyan művet, ami kifejezetten erre játszik rá, hogy a mű maga úgy van megalkotva, hogy el lehessen olvasni egyszerűen, mint egy krimit, és akkor ugye nem kell foglalkoznom abban, hogy ennek a műnek még mindenféle más jelentései vannak, ugyanakkor, ha valaki tényleg figyelmesen és odafigyelve és végig gondolva olvassa végig, akkor ennek a műnek ugye számos különböző jelentés szintje van, ugye van benne egy hosszú gondolatmenet a szabadságról, van egy másik hosszú gondolatmenet a nyelvről, benne van egy nagyon komoly történeti tanulmánya a középkori ereknek szektákról és a velük kapcsolatos katolikus egyháznak az álláspontjáról és ugye hitvitákról. Na most ezeket az ember, hogyha krimi szinten akarja olvasni ezt a könyvet, akkor mind úgy átugorja, vagy nem figyel oda, vagy úgy tűnik, mint hogyha csak ez egy ilyen, hogy mondjam, a helyzet, a hely szellemét megidéző oldalak volnának, holott az Ékónak ebben tulajdonképpen nagyon fontos mondani valója van. Jó, ezt azt gondolom, hogy főleg csak zárójelben tettem hozzá, ugye a Rózsa neve nem kötelező olvasmány, de akinek kedve van és ideje, az olvassák ilyen szemmel is. Tehát, hogy ez egy olyan szépirodalmi mű akar lenni, amely egyben illusztrálja azt, rájátszik arra az elméletre, arra a szemiotikai elméletre, hogy az olvasó maga alkotja meg azokat az olvasatokat, amelyeket egy kommunikációs aktus értelmezésekor magáévá tett, ezek nem feltétlenül a szerző szándékai szerint vannak. Egyébként itt még egy magyar szerzőre is szívesen hivatkoznék, Arany Jánosra, ugye, akinek egyszer valaki hozta magyarázat, hogy ő mit akart mondani, hogy a költő ugye azt gondolta, amikor ezt meg ezt írt, és Arany János erre azt gondolta, aztán többé gondolta a fele. Mert de hát ugye az elemző az belelátja ezeket a mondani valókat akkor is, hogyha a szerző ezeket nem feltétlenül tette bele. Jó, tehát ezzel ugye megint csak egy fontos semiotikai elvet próbáltam illusztrálni, az tehát, hogy a kommunikációs aktusoknak az értelmezésében borzasztóan fontos az, hogy az, aki a kommunikációs aktus befogadója, az milyen kompetenciával rendelkezik, milyen ismeretanyaggal, milyen háttérismeretekkel kezd hozzá ahhoz, hogy azokat a jelentéseket, amelyeket közölni akartak vele, ezeket befogadja. Na most tehát úgy így jutottunk ide, hogy tegnap már arról kezdtünk beszélni, hogy a jelentések honnan származnak, és vajon mi garantálja egyáltalán azt, hogy mi megértjük egymást, amikor beszélünk, hiszen ha mindannyian ilyen más és más környezetben tanultuk meg az anyanyelvünket, tulajdonképpen semmi nem garantálja azt, hogy ez a kölcsönös megértés meglegyen. Ugye voltak is egyébként a nyelvfilozófia történetében olyan szerzők, akik azt gondolták, hogy teljesen privát, ugye ezt nevezik, hogy a privát nyelv koncepció, tehát hogy önálló nyelvi rendszerrel rendelkezik mindannyian, és azért fatális véletlen, hogy néha azt hiszük, hogy megértjük egymást. Na most ennél azért többen gondolunk ma már, és ugye nem véletlenül hoztam ide a múltkor tegnap a Saussure elméletét, ugye aki nagyon határozottan teszi a hangsúlyt arra, hogy itt egy kollektív konvencióról van szó, amely kollektív konvenciót éppen a szocializáció során sajátítjuk el, és csak nagyon korlátozott mértékben van szabadságunk arra, hogy ezt megváltoztathassuk. Ugye tegnap beszéltünk a változtathatóságról, illetve a változtathatatlanságról, amely mindkettő, ugye ezt most megint csak zárjában mondom, az önkényesség elvére volt visszavezethető. Tegnap még jöhettek volna elő különböző ellenérvekkel, arra nézve, hogy hát de hát azért ennél jobban változik a nyelv, vagy a ilyen rendszerek, amiket használunk, mert ugye mondhatták volna itt sokan, hogy hát tessék csak a 19. századra gondolni a nyelvújításra, ahol azért nagyon sok minden megváltozott a magyar nyelvben, vagy mondjuk gondoljunk bizonyos szerzőkre, írókra, híres emberekre, akik képesek arra, hogy új kifejezéseket, új nyelvi formákat alkossanak. Igen, ezek nem ellenérvek abban szemben, amiket tegnap mondtunk a változtathatatlanságról. Ugye amikor arról volt szó, hogy a kollektívának egyfajta ellenállással jellemző arra, hogy gyors változtatások ne jöjjenek létre a nyelvben, és egyáltalán bátran használ különböző jelrendszerekben. Ehhez azt is érdemes hozzátenni, hogy igen, de viszont vannak olyan helyzetek, amikor különös hangsúlyjal, különösen erőteljes figyelem irányul például a különböző jelrendszerekre. Mondjuk ilyen volt, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból egy érdekes példa a 19. századi Magyarországon a reformkor, ugyanakkor a reform egyáltalán a változtatás, a modernizálás eleve egy fontos és a társadalom által elfogadott elv volt, és nem véletlen, hogy ebben a felfokozott hangulatban, amikor tehát van egyfajta társadalmi nyitottság a változtatás irányába, akkor jön elő egy ilyen mozgalom arra, hogy igen, akkor a nyelvet is modernizáljuk. De azért borzasztó érdekes, hogy a nyelvújítást fogadott be minden, tehát voltak egészen faramúci javaslatok arra, hogy hogyan változtassák meg a magyar nyelvet, és ezeket egyszerűen a közösség, a kollektíva, ugye a magyarul beszélők nem fogadták el, ugye hadd mondjam a legfadabbat, az, hogy be akarták vezetni a nőnemet, ugye, hogy mint a rendes európai nyelvekben legyen külön himnem és nőnem a magyarban. És ez úgy zajlott volna, a javaslat tévő szerint, hogy az összes olyan mondat, ami nőkről szól, minden mondatnak a végén, minden szónak a végére tegyük azt, hogy né. Na most hát el lehet képzelni, hogy ez mennyire egy ügyetlen változtatás lett volna, tehát nem éveztem, hogy nem ment át. A másik fontos szempont ugye az, amikor vannak olyan fontos szereplői egy társadalomnak, olyan nagy presztízzel, nagy szimbolikus erővel rendelkező figurák, akik képesek arra, hogy változtatásokat indukáljanak, mondjuk nem nagyokat, csak mondjuk olyanokat, hogy egy-két szót, vagy egy-két kifejezést bevezessenek, hát mit tudom én, beszélhetek Agiról, Karintiról, akik ugye ilyeneket kitaláltak, és volt olyan szimbolikus erejük, hogy ezeket a társadalommal el tudták fogadni. Tehát ilyenek léteznek, ezért is láttuk azt, hogy szemben a változtathatatlanság elmével, azért a változás elmével is találkozunk. Na most, akkor tegnap ugye még arról is beszéltünk, hogy mennyire nehezen tudjuk megragadni a jelentést, és ugye itten elkezdtem különböző jelentéstani iskoláknak egy pár ügyetlen példáját elővetetni arra nézve, hogy azt mondjam, hogy ugye ott tartottunk, hogy a 20. század 60-as éveinek az elejére nincsen egy érvényes, mindenki által elfogadott jelentéselmélet, nem tudják megragadni igazán jól a jelentést, és azt is mondtam, hogy két különbözőféle iskola létezett. Az egyik ilyen, amelyik nagyon erőteljesen próbálta formális logikai eszközökkel megfogni a jelentést, ezeket általában nevezhetjük, vagy nevezték, hogy logikai, szemantikai iskolák, és ugye mondtam, ilyenek voltak, hogy Kárnák, vagy a Bécsi Kör, vagy más hasonlók, akik tehát pusztán a mondatoknak, a kijelentő mondatokkal tudtak valamit kezdeni, és egészen bonyolult logikai formákkal rendezték el azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy mondatról egyáltalán eldönthessük, hogy igaz-e vagy hamis-e. Ugye tegnap mondtam ilyen példát, de hát mondok más példát is, egészen komplikáltak is vannak. Például az egyik ilyen példa, amin dolgoztak a logikai szemantikai iskolának a képviselője, az, hogy Béla találkozott avval a barátjával, akit már régóta keresett. Most nem fogom az egészet levezetni, de ennek öt különböző feltételnek kell eleget tenni ahhoz, hogy egyáltalán eldönthessen le azt, hogy igaz az a mondat, hogy Béla tényleg találkozott avval a barátjával, akit keresett. Ugye ilyen feltételek, hogy létezik valaki, aki Béla, akkor létezik az egy csoport, aki a barátai, és így tovább. Na most, ugye ez egy szigorú feltételekkel dolgozó jelentéselmélet volt, amit egyrészt nehéz kezelni, tehát nem igazán magyarázza meg az összes lehetséges jelentést, másrészt ugye éppen, hogy csak a jelentő mondatokkal tudod valamit kezdeni. A másik ilyen nagy iskola csoport, tehát itt többféle elméletről van szó, mind a két esetben, az pedig éppen, hogy ilyen sokkal képlékenyebb, túlzottan is képlékeny szabályokkal operált, és azt mondta, hogy hát a jelentések tulajdonképpen a használatból leírhatók, vagyis egy kijelentésnek, egy szónak, egy mondatnak akkor fogom tudni leírni a jelentését, hiszen az összes olyan szövegkörnyezetet megvizsgálom, amelyikben azt lehet használni. Na most hát ez megint csak egy tulajdonképpen szinte végrehajthatatlan feladat. Ugye ilyen példákat hoztam tegnap, mint ez a legény aglegény példa, hogy egy aglegény, azt nagyjából ugye le tudom írni a jelentését, de nem tudom pontosan megmondani, hogy hány éves kortól használhatom valakire azt a kifejezést, hogy aglegény, ugye biztos, hogy egy kisgyerekre nem használhatom, de vajon használhatom egy 21 évesre, vagy egy 32 évesre, és így tovább, és így tovább. Mint egy fontos képviselőt a késői Wittgensteint említeném ebben a példában. Na most, tehát itt tartunk a 20. század 60-as évének az elején, amikor jön egy számunkra nagyon fontos elmélet. A számunkra azért is hangsúlyozom, hogy különösen egy olyan elmélet, ami nagyon elkezdünk közelíteni az egész kommunikáció elméletet a szociológiához. Ugye megjelenik egy olyan elmélet, amely először is megkérdőjelezi azt a régóta fennálló különbségtételt, amit mindenki nagyon evidensnek tartott évszázadokon keresztül, és ez pedig a beszéd és a valóság közti különbségnek a nagyon erőteljes volta. Tehát ugye szinte azt lehet mondani, hogy az ókori görögök óta tartotta magát az az elképzelés, hogy a tettek és a szavak az ugye két különböző dolog. Ugye már tegnap láttuk azt, és ezért is utaltam a Berger-Ruhmann-féle elmélet, hogy a valóság konstrukciójára, mert a szociológia ma már egyáltalán nem gondolja azt, hogy a szavak és a tettek, tehát hogy a szimbolikus valóság és a tárgyi valóság az egymástól teljesen különálló volna, és ugye ide vezethetjük vissza ehhez az 1962-ben megjelent John Austin-féle beszédakus elmélethez azt a nagyon fontos állítást, hogy a szimbolikus aktusok és a tényleges cselekvés azok egymással sokkal szorosabban összefüggnek, mint ahogy ezt korábban feltételezték. Tehát a beszéd az nem csak egy velejárója a cselekvésnek, nem csak egy irányítója a cselekvésnek, hanem a beszéd maga is cselekvés. Nem csak olyan értelem vagy, amikor beszélek, akkor járhatom a számat. Tehát nem csak ilyen értelemben a fizikai cselekvés, hanem olyan értelemben is cselekvés, hogy vannak olyan dolgok, olyan cselekedetek, amelyeknél választhatok a között, hogy az adott cselekvést fizikai formában hajtom végre, vagy verbális formában hajtom végre. Például, ugye a köszönés ilyen. Ugye köszönhetek valakinek így, vagy kezet nyújtok szó nélkül, vagy megemelem a kalapomat, ugye mindjobbféle változat van, de mondhatom meg ezt, hogy jó napot kívánok. És ezek egyenértékűek. Stilálisan persze nem, de egyenértékűek akkor a szempontból, hogy akár kezet nyújtottam, akár azt mondtam, hogy jó napot kívánok, ebben megtörtént az üdvözlés aktusa. És ez az, amit Austin felismer. Tehát Austin azt mondja, hogy a nyelvhasználat az tulajdonképpen maga is egy cselekvés, és hogy a nyelvhasználat által ugyanolyan változásokat hajtunk végre a körülöttünk lévő valóságban, mint hogyha fizikai tárgyakkal végeznénk valamilyen cselekedeteket. Na most erre borzasztóan érdekes példái vannak az Austinnak, hogy először is azt mondja, hogy kénytelenek vagyunk a mondatokat két csoportra osztani, még mindig nem tudunk mindent ebben kezelni. Austin azt fogja mondani, hogy vannak konstatív mondatok, ugye azok a mondatok, amik valamit állítanak, és azokat szépen lehet továbbra is elhelyezni azokkal a szigorú logikai, szemantikai feltételekkel, amikről az előbb beszéltem, viszont vannak olyan mondatok, amiket Austin írta először így, amelyek performatív mondatok, azért performatívak, mert valamilyen cselekvést performálnak, hajtanak végre. És Austin azt mondja, hogy ezek teljesen másképp viselkednek, mint a konstatív mondatok, ugye? Mit jelent az, hogy másképp viselkednek? Hogy például nem lehet őket tagadni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy jó napot kívánok, akkor erre nem lehet azt mondani, hogy nem kívánc jó napot. Ugye azt lehet mondani, hogy nem őszintén gondoltad, vagy nem tudom micsoda, de az, hogy végrehajtottam bele a köszönést, mint cselekvést, azt nem lehet letagadni. Ez éppen olyan, mint amikor ugye, ha felpofozom a gyerekemet, mikor dühös vagyok, akkor a pofon után ugye ez egy megtörtént cselekvés, amit nem lehet visszavonni, de ha ráordítok majd, hogyha elmagyarázom neki, hogy miért nem lehet így viselkedni, ez ugyanolyan módon egy cselekvésnek a performálása. Tehát úgy jön azt mondja, hogy a performatív mondatok azok abban térnek el az összes közéttől, hogy először is nem érvényes rájuk ugye ez a tagadás, tehát másképp lehet egyáltalán megkérdőjelezni ezeket a cselekvéseket, mint a konstatív mondatokat, ahol simán mutatom azt, hogy nem igaz az, hogy Kovács Jostának három gyereke van, mert csak kettő van. Ugye lehet tagadni azt a mondatot, hogy Kovács Jostának három gyereke van. Azt a mondatot, hogy megígérem, hogy legközelebb nem felejtem el a mindenhol kazettát, erre nem lehet azt mondani, hogy nem, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy nem ígérek meg, mert akkor, hogy ezt a mondatot mondtam, abban megtettem az ígéretet. Azt lehet mondani, hogy de azért csak el fogod felejteni, de ugye nem azt a mondatot, nem azt az állítást tagadom, amit a performatív mondat ilyen módon, mint cselekedetet megteremt. Ugye Austin vizsgál egy csomó fajta cselekedetet, boldogtan érdekeseket, benne van az irodalmi jegyzékben a könyvben megjelent magyarul egy néhány évvel ezelőtt, a tettemért szava. Ugye vizsgál olyanokat, amik nagyon tipikusan angolok, tehát például, hogy hogy kell egy hajót elnevezni, ugye ennek ugye vannak szabályai. De hát például ugye a fogadás, ami megint egy nagyon jellegzetesen angol cselekvés, ugye lehet fogadni úgy, hogy azt mondom, hogy minden, hogy jövő héten a Fradi veszíteni fog, ugye ez egy fogadás, hogyha azt mondja, hogy nem, nem, de hogy is, akkor ugye a fogadás meg van kötve, de lehet úgy is fogadni, hogy azt mondom, hogy csak bele, igen. Tehát, hogy ugye itt különböző módokon lehet ugyanazt az aktust létrehajtani. Most erre azt mondja ezzel kapcsolatban az Austin, hogy a performatív mondatok azok azért képesek arra, hogy valamilyen fajta cselekvést hajtsanak végre, mert hogy vannak olyan szabályok a társadalmi kapcsolatokban, a társadalmi viselkedésben, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nyelvi formában hajtsunk végre cselekedeteket, és akkor ugye megint lehet ilyen példákra gondolni, akár még a Janikovszki Ivát is idézhetem, mint egy magyar klasszikus szerzőt, aki egy gyerek könyvében azt írja, hogy akár mennyire figyeltem az évnyitón, amikor a vigazgató bácsi azt mondta, hogy és most megnyitom a tanévet, nem láttam, hogy mikor nyílt meg. Mert ugye itt ez a mondat, hogy megnyitom a tanévet, ezzel a tanév meg van nyitva. Na most Austin vizsgálja azt, hogy kinek van joga performatív aktusokat végrehajtani. Ugye a tanévet csak az igazgató nyithatja meg, a gyerek nem mondhatja, hogy ő nyitja meg, és akkor ugye ilyen példákat is vizsgálhatnánk, hogy ugye a házasságkötés is egy performatív aktus tulajdonképpen. Én hiába mondom, hogy ó, hát maguk olyan jól összeillenek, ássa tapa és a nagyfelem választál magukat egymástól, ettől nem lesz az illető ifjú pár, házas pár, vagy házastársaknak nem nyilvánítatnak, hanem ugye egyrészt azt kell hozzá egy bizonyos helyen, bizonyos módon, ugye tanúk előtt, anyakönyvvezető előtt, az anyakönyvvezető azt jelenti, ugye, hogy ott valamilyen jogilag felhatalmazott személy előtt kell kimondani ugye az igeneket, illetve el kell hangozni annak a mondatnak, amit az anyakönyvvezető mond, hogy én önöket a Magyar Köztársaság törvénye értelmében házastársaknak nyilvánítom. Most, hogyha hiányoznak ezek a feltételek, amely feltételeknek egy nagy része ugye nem nyelvi, egy másik része meg nyelvi, ugye el kell mondani az igent, meg el kell mondani ezt a mondatot. Tehát van egy konstelláció, amely szabályozza azt, hogy ez az aktus helyesen, a szabályoknak megfelelően megtörtént. És ugye utólag lehet vitatkozni, hogy mit tudom én, a tanú nem is írhatta volna alá. Tehát meg lehet utólag egy ilyen aktust pusztán annak alapján táfolni, hogy a körülmények nem voltak megfelelőek. Most ennek alapján Austin megkülönböztet különböző típusú performatívakat. Először is az, hogy vannak nyílt és rejtett performatívak. Mit jelent ez? Ugye a nyílt performatív az, hogy ha azt mondom, hogy ígérem, hogy vissza fogom adni holnap az 500 forintodat, ugye ez egy ígéret, és a mondatban benne is van az a címke, hogy én ezt milyen aktusnak számolom. De persze lehet rejtett performatívként mondani, mert ugye mondhatom azt is, hogy hát holnap visszaadok az 500-asodat, ugye ezt akkor egy ígéretként fogja az illető felfogni, és nem egy fenyegetésként. Ugyanakkor mondhatom azt, hogy a gyereknek, hogy ha így viselkedsz, megvonom a zsebpénzedet, és akkor az ugye nem egy ígéretként lesz felfogva, hanem egy fenyegetésként, és így tovább. Tehát a nyílt és a rejtett performatívok között csak az a különbség, hogy a nyílt performatívban benne van annak az aktusnak a neve, amelyet végre akartunk hajtani. De az, hogy a rendszer performatívra is lehetőség van, ugye az csak azt jelenti, hogy nagyon jól ismerjük azokat a szabályokat, amiket meghatároznak. Tehát általában nincs vita, hogy egy-egy performatív mondatot milyen cselekvés végrehajtásának képzelünk el. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak erre, tehát erről is van tudásunk, ugye próbálom felépíteni azt, hogy milyen kompetencia fogalommal fogunk tudni dolgozni. Erre is ad mondjak egy példát, hogy ha bemegyek a kerületi önkormányzathoz, és oda megyek a portáshoz, és azt mondom neki, hogy én a lakásügyi osztályt keresem, akkor teljesen biztos, hogy erre nem fogja azt látni, hogy hát kérem, nagyon derékessék csak. Ugye, hanem ezt erre úgy fogja érteni, hiába mondtam én egy állító mondatot, hogy keresem a lakásügyi osztályt, ezt úgy fogja értelmezni, mint egy felszólítás, egy kérés, hogy ő mondja meg, hogy hol a lakásügyi osztály. Tehát nincs vita, ezek borzasztóan belénk nevelt, általunk megtanult, a nyelvvel együtt megtanult szabályok, amelyekről szó van. Most hogy működnek ezek? Ja, mert még egy dolog. Tehát először is beszél arról, hogy vannak nyílt és rejtett performatívok, és másrészt beszél arról, hogy vannak intézményes performatív aktusok. Ugye ilyen volt a házasságkötés például. Ugye az olyan típusú performatívokat, hogy információt kérek, hogy köszönök, hogy nem tudom mi az, bárki végrehajthatja, de vannak olyan performatív aktusok, amikhez valamilyen intézményes háttér kell, intézményes körülmények, felhatalmazás, ugye nem húzom tovább, ugye a házasságkötés aktus az ilyen volt, ahol tehát kell legyen egy felhatalmazó, az anyakönyvvezető, stb. Na most hogy működik egyáltalán ez a performatív? Hogy lehetséges az, hogy két dolgot is tudok velük csinálni? Az egyik az, hogy elképzelhető az, hogy ugyanazt az aktust nagyon különböző nyelvi formákban hajtom végre, és mégis mindenki érti. Ugye mondhatom azt, hogy sót, ugye ülünk az asztalnál. De mondhatom azt, hogy jaj, ma milyen sótlanra sikerült a leves. És mind a kettőnek az lesz a végeredménye, hogy valaki, aki közelebb ül a sóhoz, az odaadja a sót. Tehát egyrészt ugyanazt a performatív aktust különböző nyelvi formákban hajtottam végre. De az ellenkezője is igaz lehet, mert ugye tegyük fel, hogy azt mondom, hogy jövő héten hatra jövök. És ez lehet attól függően, hogy milyen a helyzet közöttünk, vagy milyen a megállapodás, hogy ez lehet egy ígéretelen, egy fenyegetés. Na most akkor honnan tudjuk, hogy mikor melyik, és ezzel kapcsolatos a Lostinnak a megfigyelés arról, hogy a performatív aktusoknak van egy sajátos struktúrája. De először is azt mondhatjuk, hogy amikor kimondok egy performatív aktust, egy mondatot, akkor annak van egy lokúciós szintje. A lokúciós szint az tulajdonképpen csak azt jelenti, hogy azoknak annak a nyelvi anyagnak, annak a mondatnak, szónak, kifejezésnek, szövegrészletnek, ugye akármilyen hosszú lehet, amit kimondok, annak van valamilyen fajta alapjelentése, szó szerinti jelentése. Fogok egy példát mondani, ugye ha azt mondom, hogy esik az eső, akkor ebben a mondatban az, hogy amire pusztán a nyelvtudásunk alapján levonható jelentést befogadjuk, vagy megértjük, értelmezzük, ugye az azt jelenti, hogy valami vizes csöppek potyognak az égből, és nem volt vele semmilyen szándékom. Ugye ez csak egy referál a mondat arról, hogy milyen a helyzet. Most tegyük föl, hogy ez a mondat egy nem akármilyen helyzetben hangzik el, ugye például ez a mondat elhangzik vasárnap reggel akkor, amikor van egy előzmény egy családban, ahol mondjuk előző nap a családtagok azon vitatkoztak, hogy vasárnap moziba menjenek-e vagy kirándulni. És a vita vége az volt, hogy megállapodtak abban, hogy ha esik az eső, akkor moziba mennek, de ha jó idő van, akkor kirándulni. Ezek után, aki először elhúzza a függőt, hogy esik az eső, és mondjuk ő éppenséggel moziba akart volna menni, az nem egyszerűen csak azt mondja, hogy vizes csöppek potyognak az égből, hanem egy másik szinten, amit a Austin illokúció funkció címnek neve, ugye ott ez azt is jelenti, hogy akkor tehát moziba megyünk. Vagyis, hogy az illokúciós szinten tulajdonképpen szándékokat kommunikálunk, szándékok kommunikációját hajtjuk végre, és ahhoz, hogy ezeket a szándékokat megfelelő módon tudjuk kalkulálni, tehát kiszámítani, hogy mi a szándék az adott beszélőnek, ahhoz ugye valamit kell ismernünk a háttérből, az előzményekről. Ugye nem véletlenül mondtam ezt a történetet a családról, míg a lokúciós szinten elég volt a nyelvet ismerni ahhoz, hogy tudjam, hogy mit jelent az a mondat, hogy esik az eső, addig az illokúciós szinten ahhoz, hogy a mögöttes szándékokat is megértsem, tehát ahhoz, hogy megértsem, hogy ebben tulajdonképpen milyen aktus performált, milyen cselekedetet folytott végre a beszélő, akkor valami mást is kell tudni, tehát szükség van rá háttérű információkra. Most Austin szerint van egy harmadik szintje is a beszélaktusoknak, a perlokúciós szint, ami azt jelenti, hogy annak következtében, hogy a lokúciós szinten létrehoztam a szó szerinti jelentést, és az illokúciós szinten nyilvánvalóvá tettem azt a szándékot, amivel a lokúciós szinten kimondtam a mondatot, annak a következtében ugye létrejön egyfajta változás a világban, a beszélgető partnerem értelmezni fogja azt a szándékot, amit kiviteleztem. Tehát a perlokúciós szint az tulajdonképpen az a kognitív változás, amit a világ állapotában végrehajtok, abban, hogy kimondtam a szándékot. Ugye, hogy azt mondtam, hogy aki még egyszer megszólal, az megbukik az érettségén, ugye ez egy fenyegetés, és abban, hogy ezt kimondtam, azzal befolyásolni fogom, ugye a gimnazistáknak a viselkedését mondjuk egy adott helyzetben, ez tehát a dolognak a perlokúciós szintje. Tehát ez a három szint az, ami az Austin szerint ezeket a beszédaktusokat, speech acts az ő eredeti szóhasználatában meghatározza, és ugye ezeknek a beszédaktusoknak az a feladata, hogy cselekéseket hajtsanak végre, nyelvi eszközök segítségével, és ugye itt látunk ezekre egy csomó példát. Hát ugye még azt is lehet mondani, még egy típus elkülönítést tesz az Austin azok között, amiket úgy nevezünk konvencionális és nem konvencionális beszédaktusok. Ugye itt hoztam példákat a konvencionálisakra, tehát az, hogy azt mondom, hogy a lakásügyi osztályt keresem, vagy azt, hogy azt mondom, hogy jó napot, és ez egy köszönés, hogy ezek nagyon általunk nagyon jól is ismert és gyakorolt konvenciók. Ugyanakkor tudunk olyan beszédaktusokat végrehajtani, amelyek egyediek, amelyek az adott helyzetben nem konvencionális módon születnek meg. De nem érdemes ebben olyan nagyon hosszan bele kapaszkodnunk. Na most ez tehát egy olyan elmélet, és hát ez nagyon nagy, egy fontos jelentősége van, amelyik, tehát egy kicsit magyarázatot ad arra, hogy a jelentés eleve különböző szinteken épül fel. Ugye itt van ez a szó szerinti jelentés szint, a lokúciós szint, amihez ugye azt kell, hogy ismerjük az adott jelrendszer, meg az adott nyelvnek a grammatikáját, az egyszerű szójelentéseket, stb. De másrészt, és ezt az illokúciós szint adja hozzá, tehát ismernünk kell az adott társadalomban érvényes szabályokat, normákat, ahhoz, hogy megfelelően tudjuk értékelni a beszédaktusokat, ugyanis tehát tudnunk kell, hogy az adott beszédhelyzetben például milyen szerepek vannak érvényben. Például végrehajthatom-e én érvényesen mondjuk azt a beszédaktust, hogy azt mondom, hogy 500 ezer forint. Nem, ugye nem fog nekem most kivenni 500 ezer forintot, miért? Mert nem vagyok abban a helyzetben, hogy én ezt a beszédaktust megtegyem, ugyanakkor, ha most én itt egy APEC előadó lehetnénk, és mondjuk a végére jutnánk annak, hogy az ő könyvelését megvizsgáltuk, akkor lehet, hogy ez egy érvényes beszélaktus lenne. Tehát, hogy oda kell figyelnünk arra, és itt ugye láthatóan egyre jobban közeledünk a szociológiához. Ahhoz, tehát oda kell figyelnünk arra, hogy milyen beszédhelyzet van, hogy a beszédhelyzetben milyen szerepeket látnak el, foglalnak el az adott beszélőpartnerek, milyenek a szociális szerepviszonyok, fel vagyok-e hatalmazva arra, hogy bizonyos aktusokat végrehajtsak. Erre most nagyon figyeljenek, mert a Habermasnál ez októberben újra elő fog jönni, csak egy magasabb szinten. És ugye egyáltalán az, hogy milyen komolyság, mennyire gondoltam őszintén, ugye most mindenki mosolygott, mikor azt mondtam, hogy 500 ezer, pedig én abszolút komolyan gondoltam. Na most, tehát azt mondja, Oszkin, és ez nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a beszédaktusokat végrehajtsuk, ahhoz háromféle feltételnek kell megfelelni, méghozzá a három feltétel az igazság, az őszintesség és a helyesség feltételei összefüggésében vagy együttesen ezeket komolysági meg szerencse feltételeknek szokták ülni, egy kicsit ilyen hangzik ez a magyar fordítás, angolban a Felicity Foundation fordították úgy, hogy szerencse feltételek, tehát ahhoz, hogy úgy teljesüljön egy adott szándék, mint ahogy a beszélő azt megpróbálta kivitelezni, ahhoz az kell, hogy az igazság, az őszinteség és a helyesség próbáját kiállja. Mit jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy abban a beszédhelyzetben, amiben vagyunk, amiben a egy vagy két vagy több partner beszélget, hogy ott először is ellenőriznünk kell azt, hogy ezek az így bejelentett érvényességek azok helytállóak-e. Vagyis, hogy ugye, ha azt mondom, hogy jövő héten és szerdán fogok jönni, akkor már ez az ígéret nem fog megfelelően működni, hiszen mondjuk ezen a héten.